Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, s a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinktől. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumának 7. részéből a 36-tól 50. versekig terjedő részből. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban, megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: ha ő próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt: Mester, mondd! Jézus ezt mondta: egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig, amióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymást között: kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz: a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott igét, hogy teremjünk bő gyümölcsöt Isten dicsőségére. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy Krisztus érdeméért ma is megállhatunk előtted, és eléd hozhatjuk mindazt, ami a szívünkben van. Te légy a mi áldott orvosunk, akinek hatalma van nem csak a testünk, de a lesz szívünk és a lelkünk meggyógyítására is. Te teremts békét ott, ahol békétlenség van, te teremts egyetértést a széthúzás helyett, és te nyisd fel a mi szemünket, hogy meglássuk bűneinket, és felismerjük, hogy mi az, amin változtatnunk kell az életünkben. Add, hogy mi is, mint ahogy ez a bűnös asszony, hozzád mehessünk bűnbocsánatért. Kérlek, atyám, hogy mutasd meg, milyen úton kell haladnunk, mit kell tennünk, hogy a te arcodat tudjuk másoknak magunkon keresztül megmutatni, hogy akik nem ismernek téged, azok megismerjenek, akik pedig ismernek, azokat újra és újra emlékeztetni tudjunk a te szeretetedre. Ámen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumának 7. részében a 44-től az 50-ig terjedő versekben, Jakab apostol levelének 2. részének 1. versében. A gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. A megnevezett szent ige helyekről így szól a mi Istenünknek élő igéje. Az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: Jézus, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: megbocsátottak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között: kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz: a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkban, a Jézus Krisztusban vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Kedves szeretett testvérek, Camus az egyik híres művében, a Közönyben gondolkodik az utolsó ítéletről. És ezen keresztül láthatjuk is, hogy Camus mennyire magával ragadta ez a téma, mert hiszen mindenféle oldalról megpróbálja ezt körüljárni, és a végén azt mondja ki, hogy nem félek már az utolsó ítélettől. Azért, mert már sokkal rosszabbon keresztül mentem az emberek ítéletén. Nagyon elgondolkodtató Camusnek ez a kijelentése, és baráti beszélgetéseiből is származik egy idézet, amelyben azt mondja, hogy barátom, ne várd az utolsó ítéletet, ha várod is, ne félj tőle, eljön az minden nap, keresztül megyünk rajta. És kedves testvérek, ebben valóban van egy nagy emberi oldalról megközelített igazság, hogy a mi emberi világunkhoz hozzátartozik az, hogy velünk született, nagyon jó vénánk van ahhoz, hogy mindenről véleményt alkossunk, hogy mindent megmagyarázzunk, és hova tovább ítéleteket hozzunk. És nagyon jól tudjuk, hogy a Szentírásnak a tanítása alapján az ítélkezésnek a jogköre, az kizárólagosan Istennek a hatás körébe tartozik, és meg is fogjuk érteni, hogy nem véletlenül, hiszen amikor Isten megteremtette ezt a látható és láthatatlan világot, akkor összefoglalta, véleményezte ezt, és azt mondta, hogy íme minden igen jó. Azt az ítéletet hozta Isten, hogy jóra ítéli ezt a világot. Azt is mondhatnánk, hogy ez egy pozitívum, egy pozitív ítélet, hogy jó, működőképes, megvan benne minden, a cél számára megfelelő és alkalmas. De kedves testvérek, mondott valaki egy másik ítéletet, a sátán, akinek a hangját addig az első emberpár nem igen ismerhette, és az ő ítélete pedig az volt Istenről, hogy Isten hazudik. És megkérdőjelezte az embernek a hitét, megkérdőjelezte az Istennek a beszédét, valóban azt mondta Isten. És az ember elkezd haladni ezen az új hangsávon, elkezd menni ebben az új megvilágításban, ezen az új útvonalon, hoz egy döntést, és kimondja azt, hogy mindazt, amit Isten teremtett, nem jó. Miért nem jó? Mert azt mondja neki a sátán, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember előtt egy új terv, egy új távlat nyílik fel, és ezért hoz egy ítéletet, és kedves testvérek, az ember céltévesztetté vált, vagyis bűnössé. A görög nyelv nagyon szépen fogalmazza meg a bűn állapotát, céltévesztett állapot. Mikor az ember elvéti a célt, miért? Mert a bűnös ember önmaga erejéből többé nem tud célba jutni. Önmagunk erejéből nem tudjuk a helyzeteket, a történéseket megfelelően megítélni. Természetes, hogy a törvények alapján az Ószövetség népe is megpróbált egyfajta véleményezési joggal élni az Úrtól kapott törvény szerint, hogy mi az, ami tiszta, tisztátalan, szent, szentségtelen, kóser, nem kóser, hogyan ismerjük ezt a fogalmat. De kedves testvérek, az Úr Jézus valami egészen újat fog elhozni, amit a felolvasott történetünkben is hallhattunk. De nagyon hosszú út vezet el idáig a teremtés történetétől. Ádám és Éva életében megszületik az ítélet, hogy nem jó, amit Isten alkotott, és Káin életében tovább megy az ítélet alkotás. Egy beszűkült állapotba, tudat állapotba, amit erőteljesen hangolt az irigység és a féltékenység, odáig jut el Káin, hogy hoz egy döntést, hogy Ábelnek mennie kell, mert az ő áldozata kedves volt az Isten előtt, Káiné pedig nem. És ez egyszerű indok volt arra, hogy Káin hátulról Ábelt megölje. Ítélet. Bűnös ember bűnös ítéletet hoz. Céltévesztett állapotú ember célt téveszt, amikor ítélkezik. Miért való az ítélet alkotás Isten jogkörébe? Mert mi emberek nem tudunk jól ítélkezni. Bármennyire is szomorú ez a dolog, a legmélyén, ami életünknek, ez egy végtelen fájdalom. A mai világ ismeri a stigmatizációt, amikor felvinyettázunk embereket, ő ilyen, az amolyan, az másmilyen, és hogyha megfeszülnek, sem tudnak az általunk teremtett skatujákból kijönni, változtatni a mi szemeink előtt az ő állapotukon, és az előítélet alkotás valahol ezt is jelenti, hogy elfogultság, sztereotípia, tényeken hibás vagy merev álláspontokon alapuló előre kialakított feltételezés, vélemény, felgyorsult világunk pedig ezt még inkább gerjeszti, mert gazdaságosan szeretnénk gondolkodni, és nincs időnk arra, hogy mélyebben valakire rátekintsünk, valakit mélyebben megértsünk, alaposabban tudjunk döntéshozatali helyzetbe kerülni. Ezért marad az előre hozott ítélet, vagyis az ítélkezés, az előítélet. Gordon Allport azt mondja, idegenkedő, ellenséges attitűd az, amikor valaki előítéletet gyakorol. Az előítélet megnyilvánulásainak pedig van egy fejlődési skálája is, nagyon elgondolkodtató szidalmazással, szóbeli bántalmazással kezdődik. Következő fokozat az elkerülés, amikor valakit már kikerülnek, elkerülnek, delegálják. A harmadik pontban a megkülönböztetést említi Allport. A negyedik a fizikai bántalmazás, és az ötödik, valami félelmetes, a megsemmisítés. Ugye Kain történetéből ez kicsit ismerős is. És aztán, amikor tovább megyünk a Szentírásnak a bizonyságtevők fellegein, akkor láthatjuk azt, hogy micsoda céltévesztés történik, amikor Dávid meglátja Becsabét, és hoz egy döntést Úriásról, az ő férjéről. És milyen kegyelem, hogy mindig vannak Nátánok, akik oda tudnak állni a bűnbe esett ember mellé, és el tudják mondani, hogy te vagy az az ember. Nem ítélkezve, nem bántóan, de Isten kegyelméből tükröt mutatva. Az Úr Jézus jelenléte volt ilyen Simon számára, akiből majd Péter lesz, Petrosz kőszikla. Jézus jelenlétében ő felismeri azt, hogy Uram, távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Itt is ez a görög szó szerepel, céltévesztett állapotú ember vagyok, Uram, mire mennél te én velem? És milyen kegyelem, hogy Jézus ebből az emberből fogja kihozni azt az óriási nagy dolgot, hogy ember halásszá teszi, hogy céltévesztett életeket segítsen célba jutni, Krisztust megtalálni. És aztán szólhatnánk még Pál apostolról is, akit Saulként fog megszólítani az Úr Jézus céltévesztett állapotába, amikor a Krisztus követőit, a Krisztus egyházát üldözi, és megkérdezi tőle, Saul, Saul, mond, miért üldözöl engem? És Pál apostol el is fog menni a legvégsőkig, és kimondja maga fölött az ítéletet, megtért emberként, hogy a bűnösök között első vagyok én. Kedves testvérek, a céltévesztett állapotú emberhez ez a lelki állapot illik. És amikor ezt a történetet végig visszük, ezt a céltévesztett emberi állapotot, akkor megkérdezhetjük, hogy egyáltalán lehetséges-e a bűnből szabadulni. Azt hallhatjuk Lukács evangélium a 7. részében, hogy egy farizeus, akit Simonnak hívnak, nagyon érdekes, egy farizeus, akit Simonnak hívnak, meghívja az Úr Jézust vendégségbe az ő otthonába. És aztán egy asszony, akit pedig úgy nevez meg Lukács, hogy egy bűnös asszony, itt ki van mondva, hogy egy céltévesztett állapotú asszony, megy be Simon farizeus házába, és hát amit ott történnek, azok gyakorlatilag nagy próbatétellé lesznek Simon farizeus élete számára. Kedves testvérek, látszólag úgy tűnik, hogy Simon az, aki a vendégséget szervezi. Látszólag úgy tűnik, hogy ő hívja meg az Úr Jézust a házába. De a történet végéig, amikor el fogunk jutni, meg fogjuk látni azt, hogy itt igazából Jézus az, aki meghívja a bűnös asszonyt, és meghívja Simon farizeust, megkínálja őket a lehetőséggel, hogy sok bűnt bocsásson meg nekik. Kedves testvérek, minden Isten tisztelet, minden Jézussal való találkozás erről szól. A találkozásba el van rejtve a gyógyulásnak, a tisztulásnak, az örök életnek az ajándéka, amit minden találkozás alkalmával átvehetünk az élő Krisztustól. Arról hallunk, hogy bár ez a bűnös asszony nem volt a meghívottak között, mégis bemegy Simon farizeus házába. Szokás volt, hogyha egy rabbit meghívott valaki az otthonába, hivatlanul is bárki bemehetett, hogy a tanítását hallgathassa. Tehát ez az asszony innen veszi ezt a nagy bátorságot, hogy ennek a tiszta embernek, Simon farizeusnak a házába, az ő házának a küszöbét átlépje, oda betérjen. Gondoljuk el, hogy Simon farizeus, a farizeus névbe benne van, hogy farizeus, tiszták, elkülönültek. Így tekintett magára, és az ő általa képviselt vallási közösségre. Gyakorlatilag Simon farizeus egy önigazult ember volt, aki ugyan kérte vallásos formába bűneinek a bocsánatát, vallás gyakorlata szerint, bemutatta az áldozatokat, igyekezett megtartani a törvényt jó farizeusként, de kedves testvérek, szólhatunk mi emberek vagy angyalok nyelvén, ha az Isten szeretete nincs meg bennünk, akkor azt mondja Pál, hogy semmi vagyok. Ő ezt megtanult, hogy mit jelent semminek lenni farizeusként, semminek lenni, amikor neki mindene meg lett volna, és mégis István vértanú volt az, akit halálra kövezve István látta a megnyílt eget, és az Atya jobbján az Úr Jézust, Saul pedig nem látott és nem hallott semmit. Ha nincs bennem az Isten szeretete, akkor semmi vagyok. De hogyan lehet töltekezni? Hogyan lehet miénk az Isten irgalmas és kegyelmes szeretete? Hát ahhoz meg kell látnunk azt, hogy hogyan lehet szabadulni a bűntől. De a zsidó nép azt tanította a törvény alapján, hogy bűnös ember az, aki a törvényt akarva, de akaratlanul is megszegi. És bűnösnek tekintették azokat az embereket is, akik foglalkozásuk révén váltak bűnössé. És bűnösnek tekintették ezeknek az embereknek a házastársait is. Ilyen foglalkozások voltak a vámszedő, adószedő, aztán ugye a paráznák, a prostituáltak, ide tartoztak a pásztorok, és a nagyon szigorú számbavétel szerint még a halászok is. Tisztátalan embereknek számítottak. Ehhez képest, amikor megnyílik az egeknek ege, és az angyali kar azon a bizonyos betlehemi éjszakán meghirdeti, hogy elközelített az Isten országa, kinek hirdette meg Isten a kegyelem öröm hírét? A pásztoroknak, a tisztátalanoknak, a bűnösöknek. És amikor elhívja az Úr Jézus a tanítványait, voltak azok között vámszedők is, és voltak halászok is, tisztátalan emberek. Az a baj, kedves testvérek, amikor mi elfeledkezünk arról, hogy Isten a bűnt ismeri, és nem dekára méri. Nála nincs kisebb bűn, meg nagyobb bűn, hanem a bűn bűn. A bűnös bűnös, a megszabadult Krisztus által pedig megszabadult ember, üdvözülő. Nincs átjárás, nincsenek árnyalatok. Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti, mégpedig irgalmas szeretetével. A János 3.16-ban azt halljuk, hogy úgy szerette Isten a világot, és ez a szeretet, ez az agapi, ez egy olyan eszencia, amiben benne van az Istennek az irgalma. Az irgalmasság azt jelenti, hogy valakit érdemein felül kezelek és enyhítek a büntetésén, vagy elengedem irgalomból, szeretetből. És arról hallunk, hogy kegyelemből adja az Atya az ő egyszülött fiát, hogyha majd valaki hisző benne el ne vesszen. Mibe? A bűnbe, a céltévesztett állapotba, az ítélkezésbe, a helytelen méricskélésekbe bele ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az Isten terve. De hogyan lehet a bűntől szabadulni? Az Ószövetség népe számára két lehetőség volt, gyülekezetileg és egyénileg. Volt lehetőség a bűntől való szabadulásra. Gyülekezetileg ez azt jelentette, hogy a főpap egy évben egyszer bement a szentek szentjébe, bemutatták a nagy, engesztelő áldozatot az egész népért. Ez nagyon kockázatos dolog volt, mert nem biztos, hogy a főpap élve kijött. Éppen ezért ugye a zsidó praktikum kitalálta azt, hogy a főpapnak a bokájára egy kötelet kötöttek, egyébként is voltak csengetjük a gyönyörű díszes főpapi ruhán, hogy amikor bemegy a szentek szentjébe, és hogyha esetleg hosszabb időn át már nem mozdul, akkor a kötélen keresztül próbálták mozgásra kényszeríteni, hogy tudatába legyenek annak, hogy életben van-e még, vagy sem. És amikor a szentek szentjéből a főpap élve kijött az Istennel való találkozást követően, és meghirdette a népnek, hogy hirdetem nektek az Úr kegyelmes szeretetét, megbocsátottak a ti bűneitek, a nép körében üdvrivalgás tört ki, mert életet nyertek, megmenekültek, megbocsátottak a bűneik. Egyénileg úgy lehetett ugye kapni bűnbocsánatot, hogy érdemszerző jó cselekedetekkel és szintén egyénileg bemutatott áldozatokkal, anyagi tehetségüktől függően. Érdemszerző cselekedet volt a böjtölés, özvegyek árvák felkarolása, látogatása, és például a temetésen való részvétel is pluszpontot jelentett a bűnök megbocsátása terén. Láthatjuk tehát, hogy amikor Simon farizeus meghívja a házába az Úr Jézust, ő egy olyan állapotba hívja meg az Urat, hogy ő egyfajta dicsekvésképpen vagy próbatételnek szánta az Úr részére, mind a mai napig az írás magyarázók találgatják ezt, hogy mi lehetett Simon farizeusnak a szándéka. Minden esetre egyet tudunk, ahogyan fogadja Jézust, mint vendégét, ez azt jelenti, hogy ő Jézustól nem akart semmit. Miért mondom ezt? Hát azért, mert egy embernek, aki vendégséget szervez az otthonába, és az otthonába várja a meghívott vendégeket, a házurának vannak kötelezettségei, a vendég szeretetnek a megbizonyítása. Ilyen volt a vendég lábának a megmosása. Nagyon jól tudjuk, hogy a Közel-Keleten az utak többsége nem volt lekövezve, hanem bizony poros-sáros utakat kellett megtenni az időjárástól függően, és amikor a vendég megérkezett egy szép tiszta lakásba, és bekísérték őt, megtisztelendőt a szép tiszta szobába, ahol ugye kerevetekre ereszkedve ünnepi alkalmakon, könyökükre feküdve gyakorlatilag éltek a vacsorának a lehetőségével. Tehát az Úr Jézus lábát nem mosta meg senki, Simon ezt elhanyagolja. Az Úr Jézus orcáját nem csókolja meg a vendégcsóknak a jeleivel, hogy kimutassa örömét és szeretetét, afölött, hogy Jézus elfogadta az ő meghívását. Simon farizeus ezt úgy hidegen hagyja. És a következő dolog pedig a kenettel, balzsammal való megkenése a vendégnek. Ez a tiszteletnek a jele volt. Simon ezt is elhanyagolja, nem törődik ezzel. Úgy elgondolkodik az ember, hogy nem úgy van, hogy amint Jézusról hiszünk, amit gondolunk Jézusról, úgy is bánunk vele, s aszerint bánunk a fele barátainkkal is. Simon nem várt semmit Jézustól, ő jó farizeusnak tartotta magát, önigazult emberként, aki betartja a törvényt, aki nem akárki, és ez egy kulcsfogalom sajnos itt Simon történetében. És ez a tartás, amit adott neki az ő vallásos élete, ez a tartás fogja őt majd felhatalmazni arra, hogy ítélkezzék, amikor a bűnös asszony átlépi az ő megigazult életének tisztított szobájának a küszöbét. Kirázhatta a hideg. Tiszta ember vagyok, igaz ember vagyok, és ez a bűnös asszony tisztátalanná tesz engem. Átlépte a házam küszöbét. Ugye? Szavak szintjén való bántalmazás, hiszen el fogja mondani, a maga gondolatába, magába folytva, de ott mondja a maga ítéletalkotását. Ha Jézus valóban próféta lenne, tudnia kéne, hogy ez az asszony bűnös. Bántalmazás a szavakban, elkülönülés, és folytathatnánk. Elkezdődik az ítéletalkotás, és hol van ennek a vége? És az asszony első perctől kezdve, ahogyan bejut, mivel fekvő pozícióban vannak a kereveteken, hátulról meg tudja közelíteni Jézus lábát, és azt olvassuk, hogy szünet nélkül állandóan, egy percig nem hagyja abba, hogy balzsammal, itt rózsabalzsamról beszélnek, amely nagyon gyöngén folyó állapotú balzsam volt, ezzel a balzsammal keni meg az Úr Jézus lábát, könnyeivel megáztatva mossa, és haját kibontva, hajával szárítja az Úrnak a lábát. Ugye miért sírhatott ez az asszony, hát nem nehéz kitalálni valószínűleg, vágyott bűneiből szabadulni, bánta mindazt az életmódot, azt a sok céltévesztést, amit eddigi élete során elkövetett, és hisszük, hogy a Szentlélek Úristen felszabadította ennek az asszonynak a látását arra, hogy tudatában volt annak, hogy ő a világ megváltójának a jelenlétében lehet. Jézus jelenlétében lenni azt jelenti, hogy életre jutni, ha ezt hittel elfogadom, ha hittel megragadom ezt a jelenlétét az Úr Jézusnak. És kedves testvérek, ez az asszony ott van Jézus lábainál, csendesen, alázattal, és vár. Vár. Ez az alázatnak, az alárendeltségnek, a ragaszkodásnak, a tiszteletnek a jele, mindaz, amit ez az asszony elkövet az Úr Jézussal. Simon farizeus pedig ugyan nem nyitja ki az ajkát, de megy. Megy a szöveg, mint ahogyan az autóbuszok elején szoktuk látni különböző reklámfelületeken. Egy szó nem hangzik el, de a szöveg az megy. És így megy Simon farizeusnak az elméjében is a sok-sok ítélet és vélemény alkotás, és csak ilyeneket hallunk ki a gondolataiból, hogy bűnös, és gyakorlatilag Jézust is megbélyegzi azzal a kifejezésével, hogy ha próféta lenne, vagyis számára Jézus nem próféta. Jézus nincs tudatába annak, ami itt zajlik. És azt kell, hogy lássuk, hogy ilyen a céltévesztett ember. Azt hiszi, hogy mindent tud, azt hiszi, hogy mindent ő lát a legjobban, de Jézus jelenlétében is ez a kegyelem, ez a szeretet. A céltévesztett ember megláthatja, hogy mit vét. A céltévesztett ember rádöbbenhet arra, hogy mi a helyes útirány, és megláthatja azt, hogy Jézus Krisztusban van elrejtve az ő élete. Ez a bűnös asszony alázatban éli meg ezeket a nagyon súlyos perceket. Amerikában történt meg egy olyan eset, amikor a légitársaság gépe már éppen arra készült, hogy felszálljanak, és még abban az időszakban ugye a rasszizmus és a bőrszíneknek a megkülönböztetése elég heves visszhangokat váltott ki Amerikában, és a business classon ugye már nem volt több hely, és az egyik hölgy felszólalt, a stewardesshez ment, hozzáfordult segítségért, hogy hölgyem, legyen kedves, nézze meg, hogy ki mellé ültettek. Hogy én milyen embertelen helyzetbe lettem hozva. És hát kiderült, hogy egy néger állampolgár mellé, amerikai állampolgár mellé lett ez a hölgy leültetve. Követelte, dühöngve, kiabálva, hogy őt ültessék el egy másik helyre, ő nem hajlandó emellett a semmitelen ember mellett ülni, ez nem is ember. A stewardess a békesség kedvéért bement a pilótához, és megkérdezte, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni. És a pilóta a következő üzenettel küldte ki a stewardess, nézze hölgyem, a pilóta úr meghozta a döntését, ugyan a business classon már telt ház van, és a first classra, ugye az első osztályra, általában nem áll módunk senkit sem átültetni, de. És a hölgy, a felháborodott nő már kapta volna a táskáját, hogy bizonyára neki szól majd ez a felhatalmazás, és a stewardess folytatta. Hölgyem, kérem, ön foglaljon helyet, és ön uram, aki most itt meg lett szégyenítve, és mégis ezt alázattal hordozta. A pilóta úr kéri a bocsánatát, és kéri, hogy fáradjon át az első osztályra. aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. A rabbinikus irodalomban szokás volt, hogy a hitelt, az adósságot a bűnnel paralelbe magyarázzák. És az Úr Jézus egy ilyen példát hoz elő, és azt mondja, hogy a hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral, a másik 50 dénárral tartozott. Hát tudjuk, hogy egy napi munkabér egy dénár volt. És nem tudták megfizetni, képtelenség volt, hogy ezt vissza tudják egykönnyen fizetni. Ezért a hitelező mind a kettőnek elengedte az adósságát, és Jézus megkérdezi Simontól, mondd Simon, szerinted melyik szerette jobban a hitelezőjét? Simon megint gondolkodik, ahogy eddig is tette, és most mond egy véleményt, és azt mondja, hogy az, akinek több hitel lett elengedve. És az Úr Jézus azt mondja, hogy Simon, jól válaszolsz, na látod, megy ez neked, most ezt jól látod. És az Úr Jézus ezt az egészet azzal vezette be, hogy Simon, mondani valóm van neked. Nincs olyan ember, kedves testvérek, aki számára az Úr Jézusnak ne lenne mondani valója. Kérdés csak az, hogy tudom-e mondani, hogy mondd, Uram. Igen, Uram, megnyitom a szívemet, és mondd, mert a számomra élet és lélek és igazság, mondd. Mennyire fontos, hogy az ember ne emberi szavak szintjén tájékozódjon. Mennyire létbe vágó, húsba vágó kérdés, hogy minden nap olvassuk az Isten igéjét, hogy az terelje a gondolatainkat, hogy az terelje a lelkünket. Simon farizeusnak az Úr Jézus nem tudott sok bűnt megbocsájtani, mert Simon nem adott át Jézusnak semmit. Nem várt tőle semmit. És kiderül, hogy Jézus a bűnösök barátja, és nem az önigazultaké. Kedves testvérek, vajon mi ma milyen hittel fogunk kimenni innen a templomból? Nagyon jól tudjuk, hogy az Úr Jézus azt fogja mondani ennek a bűnös asszonynak, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők felháborodnak, kicsoda ez, hogy megbocsátja a bűnöket? Vagyis kicsoda az, aki odáig viszi el magát, hogy az Isten munkakörébe beleavatkozik? Egyedül Isten bocsájthat meg bűnöket. Ki ez? Nem tudják elhelyezni Jézus sehova sem. És Istennek legyen hála, ha minket sem tudnak. Ha minket sem tudnak semmiféle skatujába belehelyezni, tartsunk együtt az Úrral, tartsuk magunkat alázatba. Míg Jézus meg nem szólal, mi erre várjunk. Uram, mondd, te mondd a te beszédedet, és amikor Jézus megszólal, abba gyógyítás van. Megbocsátattak a te bűneid, a te hited megmentett téged. Itt a görög szódzó ige van. Az a bizalmad, az a hited, az a kitartásod, ahogyan hordoztad most ezt az élethelyzetet, megszabadultál bűneidből. Hogyan lehet a bűntől szabadulni? Egyedül Jézus Krisztus által. Tudjuk, hogy van teremtőhit, amikor valaki hiszi, hogy Isten teremtette a látható és láthatatlan világot. Tudjuk, hogy van gondviselőhit, mikor valaki hiszi, hogy ezt a világot Isten bölcsen fenntartja és igazgatja, gondja van minden teremtményére. Aztán van egyfajta törvénykező hit is, hogy a jó emberek jó dolgokat kapnak, áldásban részesülnek, a bűnös emberek pedig ítéletre mennek. De kedves testvérek, mi van akkor, amikor jót cselekedve próbáltatunk meg? Mivé lesz ez a törvénykező hit? Az egyszerű és a célba vezető hit, amit az Úr Jézus ajánl, az az üdvözítő hit. Amikor hiszem és vallom, hogy bűneimet Jézus Krisztus által bocsátja meg az én mennyei atyám, és a főpapnak a példáját tovább víve, amikor Gordon Allportnak az előítélet megnyilvánulásait ugye végig gondoljuk megint, szóbeli bántalmazás, elkerülés, megkülönböztetés, fizikai bántalmazás, megsemmisítés. Nem ebben kellett a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szenvednie? bántalmazták a szavak szintjén, elkülönültek tőle, aztán megkülönböztették, volt módja fizikai bántalmazást elszenvedni, s a golgotai keresztfán azt hitték, hogy megsemmisíthetik, de ez nem így történt. A hitvallásaink mit tanítanak Krisztusról? Hogy ő főpróféta, főpap és király. Mint főpap nagypénteken, bement a szentek szentjébe, felment a golgotai keresztfára. Abban az órában, amikor a bárányokat vitték, a bűnökért való engesztelő áldozat bemutatására, abban az órában az Isten báránya magára vette minden ember bűnét, és mielőtt meghalt volna, kijelentette, elvégeztetett. Tudod-e, drága testvérem, hogy húsvét hajnalban az Úr Jézus, mint főpap, miért jön ki az ő sírjából? Hogy elmondja neked, megbocsátattak a te bűneid. A főpap ezért jött ki a szentélyből, ezért jött ki a halálból, hogy ma is ezen a vasárnapon emlékeztessen minket. Elvégeztetett, megbocsátattak a te bűneid. Menj el, járj tovább ezen az életmódon, ezen az útvonalon, amit most Isten ad neked kegyelméből, irgalmas szeretetéből. Menj, menj el békességgel. És itt az eiréni görög szó van, ami azt a békességet, csendet és nyugalmat jelenti, amit Isten adhat annak az embernek, aki megszabadult a céltévesztett állapotából, a bűnállapotából. Kedves testvérek, Jézus ma ezt szeretné nekünk ajánlani, és ezzel az örömhírrel akar bennünket útra bocsájtani. Menj el, a te bűneid megbocsátattak, menj el békességgel. Szomorú, hogy Simon farizeus bár meghívta az Úr Jézust az otthonába, de az életébe mégsem tudta behívni. Hallunk arról az új szövetségben, hogy bement Lévi házába, bement Jézus Zákeus házába, ezek mind tisztátalan bűnös emberek voltak, vámszedők, fővámszedő. És mit mond az Úr Jézus az otthonukban? Ma lett üdvössége ennek a háznak. Simon otthonába ezt nem mondhatja, pedig Simon neve a Simeonból ered, és azt jelenti, hogy meghallgattatás. Jézus ott van az otthonába, és mégsem nyer új életet. Még egy nagyon egyszerű történetet hagy helyezzek a testvérek szívére. Jobban meg szoktuk jegyezni az Isten igéjét ezáltal. Van egy nagyon egyszerű történet, amiben egy egyszeri asszony, mikor egész napra magára hagyja a családja, elmennek a földekre dolgozni, egyszer csak látja, hogy a portájukon van három idősebb férfi, és nem mozdulnak sehová. Kiment hozzájuk, és megkérdezte, hogy miben lehet a segítségükre. És azok megkérdezték, itthon van-e a családod? Nincs, csak este jönnek meg. Addig várunk türelemmel. Eljött az este, hazaérkezett a férje az asszonynak, a menye is, és kiment az asszony ez a három férfihez, és elmondta, hogy na jöjjetek beljebb, íme itthon van az én családom már a többsége. Igen, ám de a férfiak azt mondták, hogy minket úgy hívnak, hogy siker, úgy hívnak, hogy jó mód, és úgy hívnak, hogy szeretet. És csak az egyikünk mehet be hozzátok. Mind a hárman eljöttünk, mind a hárman szeretnénk ott lenni az otthonotokba, de csak az egyikünk mehet be. No, döntsétek el, hogy melyikünket hívjátok be. Az asszony bemegy, fárasztó nap volt, még ezekre az emberekre is oda kellett, hogy figyeljen, és hát a férj azt mondja, hogy hát asszony, hát már csak a jó módot fogjuk behívni, mennyit gürcölünk, mennyit szenvedünk, jöjjön a jó mód. Aztán azt mondja az asszony, hogy hát én meg a sikerre gondoltam inkább, lehetne, hogy inkább őt hívjuk be. És aztán megszólal a menny, apuka, anyuka, hát a világon nem a legnagyobb dolog a szeretet? Legyen jó nekünk a szeretet, hívjuk be őt. Kimegy az asszony, elmondja, hogy hát a szeretet mellett döntöttünk, és a szeretet azt mondja, hogy na hát akkor most mind a hárman be fogunk menni hozzátok, mert ahol ott van az Isten szeretete, ő odaad áldást, és fogja adni a sikert is hitáltal, és fogja adni a jó módot is. Simon házába ott volt a jólét, ott volt a siker, sikeres farizeus volt, de a szeretetet engedte elmenni, mikor Jézus kiment az otthonából. Kedves testvérek, mi ne engedjük, hogy Jézus elmenjen az otthonunkból, a szívünkből. Hívjuk őt most is, teljes szívünkből. Jöv el, Uram, Jézus. Ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk te előtted, és hálát adunk neked, édesatyánk, azért a könyörülő szeretetedért, irgalmadért, amelyel utánunk nyúltál, és utánunk nyúlsz ma is, pedig valljuk, hogy céltévesztett emberek vagyunk. Urunk, sok bűn megy végig az elménken, az érzéseinken, az ösztönvilágunkon. Urunk, olyan tervek, vágyak születnek meg sokszor az életünkbe, amelyeket, Urunk, ha nem tudunk letenni a te kezedbe, akár romlásunkat is okozhatnák, mégis, Úr Jézus, neked gondod van ránk, és szeretnénk most ezért hálákat adni, hogy céltévesztett életünket magadhoz öleled, hogy megváltoztatod, megújítod gondolatmenetünket a te igéd olvasása, befogadása által, és szeretnénk dicsőíteni téged, Szent Háromság Úristen, azért, hogy a Szentlélek vezetése által ma is meg tudjuk tanulni az alázatot, és, Urunk, kérni tudjuk, hogy töltsd be a mi szívünkbe, Urunk, a te szeretetedet. Szeretnénk könyörögni, Urunk, azért, hogy ma is lehessenek bűnös asszonyok, lehessenek bűnös emberek, akik ezt fel tudják vállalni magukra, és vágyakoznak szabadulni mindettől Jézus Krisztus által. S könyörgünk, Urunk, a mai Simon farizeusokért, adj nekik, Uram, szeretetet, érintsd meg az ő lelküket, hogy ne magukba bizakodjanak, hanem az ő megváltó Urukban, Jézus Krisztusban. Könyörgünk, Urunk, hogy te áld meg egyéni életeinket, családjainkat, gyülekezetünket. Te eléd hozzuk, Urunk, a betegeinket. Többek vannak, akiket az elmúlt héten operáltak. Kérünk, Urunk, hogy légy az ő gyógyítójuk. Segíts hozzuk mindazokat, akiknek testi, lelki nyomorúságaik, betegségeik, szenvedéseket, fájdalmakat hoznak nap, mint nap. Kérünk, Urunk, hogy légy mindezeknek enyhítője, gyógyítója. Könyörgünk, Urunk, a gyászba törődött életekért is, mindazokért, akik veszteségeket hordoznak a mindennapjaikba. Kérünk, Úr Jézus, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Esedezünk, édesatyánk, az előttünk álló napokért, hetekért, hónapokért. Urunk, kérünk, hogy te készítsd el a veled való találkozásokat, s engedd meg, hogy tudjunk élni a kegyelem adta lehetőséggel, a bűnvallással és a bűnbocsánat lehetőségével. Az Úr Jézus Krisztusban kérünk, édesatyánk, áldj meg bennünket, hogy áldássá lehessünk. Jézus nevében kérjük, édesatyánk, imáink meghallgatását. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.